hát igen.
Ezeket a liturgiában nem én rendelkezem, ott van egy csomó meghúzni való. Amikor megbalondult, hogy minden kétszer mond.
Nézd, bácsi, megment, neked el kell műsor, mindjárt.
Vizet hoztál?
Ott van a jobbodat, az alsó pohár.
Jó. Köszönöm.
Itt leszek szemben.
Jó. Ha vernek, ha ütnek. Nem gyújtottad meg a villanyt, még nem néztem meg, hogy... Na, egy korty vizecskét. A háromágú tölgyfa tündére. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon, de még az óperenciás tengeren is túl lakott a zöld királynak egy fia. Egyedül volt a kastélyban, hát unatkozott. Vette fegyverét, kiment vadászni. Mihely kiért az erdőbe, talált egy nyulat. Célba vette, hogy lelője. A nyul rimánkodni kezdett. Jaj, bocsáss meg, királyfi, jót tetted ért, jót várj, hadd meg az életemet. Meghagyta a nyul életét, nem bántotta, a nyul elszaladt. Talált aztán egy rókára. A rókát itt célba vette, és a róka is azt mondta, jaj, ne lőj le, királyfi, hadd meg az életemet, jó tettedért jót várhatsz. Azt is elbocsátotta, s ment tovább az erdőbe. Talált aztán az erdőben egy kis hűzet, azt is célba vett, hogy lelője, az is visszaszólt neki, királyfi, bocsánatot kérek tőled, hadd meg az életemet, mert jót mondok neked, majd még megköszönöd. Elbocsátotta azt is. Azt mondja neki az ősz. Kegyes királyfi, megmondom most az én hálámat. Menj be az erdő közepéig, találsz ott egy háromágú tölgyfát. Vágj le abból egy ágat, majd abból az ágból kijön egy tündér kislány. Az lesz a feleséged. De vigy magaddal egy kis vizet, ne talán szükség lehet rá. El is ment a királyfi, meg is találta a tölgyfát, le is vágta róla az ágat, ki is jött abból egy szép tündérlány. Rögtön rikoltott a királyfinak, jaj, vizet, mert megfulladok. Forgott a királyfi ott körül kereken, hogy a vizet elővegye, de a flaskó feldült, s a víz kifolyt. A szép tündérlány meghalt. Nem volt mit tenni, felvette az ölébe, elvitte haza, eltemette. Telt múlt az idő, megint elment vadászni, megtalálta a rókát. No, kegyes királyfi, bocsánatot kérek, jót tettedért, jót mondok. Menj el megint az erdőbe, oda, ahol a tölgyfáról egy ágat már levágtál volt. Menj el megint az erdőbe, oda, ahol a tölgyfáról egy ágat már levágtál volt. Vágd le még egy ágat, mert abból is egy szép tündérlány jő ki, de vizet vigy neki, mert szükség lehet rá. Járt a királyfi erre arra, hogy vizet kapjon ott az erdőben, de nem talált. Volt nála egy kulacs bor. Gondolta, hogy hát az is jó. De megint úgy járt, mint a múltkor, levágta az ágat, kijött abból is egy szép tündérlány, Ő bort adott neki, de a lány mégis meghalt, mert a bor igen erős ital volt neki. Nagy búban volt a királyfi, hogy abból is kifogyott. Felvett azt a lányt is, hazavitte nagy szomorúan, hogy milyen szerencsétlen ember is ő. Az Isten megadta neki a szerencsét, s ő nem tudta felhasználni. Eltemette azt a lányt is szép rendesen. Búsult egy darabig, de aztán megint elment az erdőbe vadászni, találkozott akkor a nyullal. No, kegyes királyom, jót tettedért, jót mondok, de gyere velem, hadd mutassam meg, hol van az élővíz. Elmentek ketten, megtalálták a forrást. Vigyél vizet innen magaddal, menjünk most tovább. Megtalálták a tölgyfát, amelyről a királyfi már két ágat levágott, a harmadik ág még rajta volt. No, most vágd le ezt a szép tölgy ágat. Levágta, s abból is egy szép tündérlány jött ki. Kiállt is rögtön a lány, azt mondja, vizet, vizet, mert megfullok. A kisnyú kapja a kancsót, oda nyújtja a kislánynak. Az jót ivott belőle, és megmaradott. Nem halt meg. Akkor a kislány letérdelt a király felőtt, bocsánatot kért tőle, hogy kiszabadította a tölgyfából. Elmondta neki a sorsát. No, tisztelt királyfi, engemet az Isten néked rendelt ezen a világon. Köszönöm jó tettedet. Hárman voltunk testvérek, de meg voltunk mindnyájan átkozva, hogy nem tudjunk megszabadulni ennek a tölgyfának a gyökerétől, valameddig egy ember le nem vágja. Köszönöm jó tettedet. Hárman voltunk testvérek, de meg voltunk mindnyájan átkozva, hogy ne tudjunk megszabadulni ennek a tölgyfának a gyökerettől, valameddig egy ember le... Tisztelt királyfi, engem az Isten néked rendelt ezen a világon. Köszönöm jó tettedet. Hárman voltunk testvérek, de meg voltunk mindnyájan átkozva, hogy ne tudjunk megszabadulni ennek a tölgyfának a gyökerétől, valameddig egy ember le nem vágja. Ezentúl már együtt leszünk mi ketten ezen a világon. Megölelték, megcsókolták egymást, a kis nyúl ott ugrált előttük örvendezve, hogy megszabadították az ő kedves asszonyát. No, útra keltek mind a hárman, mentek, de útközben mielőtt hazaérkeztek volna városon kívül, volt egy szép kút. Ott leültek, megbeszélték most már a maguk sorsát, azt mondja a tündérlány a királyfinak. Tisztelt kedvesem, sajnálom fáradtságodat, de én ebben a tündérruhában nem vagyok bátor bemenni a te kastélyodba. Hagyjál itt engemet a kis nyúllal, menj előbb csak te haza, hozzál nekem új ruhát. Ott is maradt. A királyfi elment, hogy hozzon neki ruhát. De örömében sok időt töltött otthon, vadonatúj ruhát csináltatott a tündérlánynak. Várták ők, várták a királyfit, de csak nem érkezett vissza. Jártak a kútra sokan vízért. A tündérlány azért, hogy ne lássák ott a kútnál tündérruhában, felmászott arra a nagy fűzfára, amely árnyékot tartott a kútnál. A kisnyúl meg elment eleséget keresni. Kiment a kútra, egy boszorkányné is vizet meríteni. Betekint a kútba, lát egy fényes fehérségű szép tündért. A tündér már fenn volt a fűzfán, de a képe meglátszott a vízben. Tekintett a boszorkány erre-arra, de élő személy csak nem látott. Végül is azt gondolta, hogy az a kép a kútban az ő képe. De végül meglátta a tündérlányt fenn a fán. Levett a fáról, megkérdezte, hogy mi okból hágott oda. A tündérlány elmondta, hogy mi minden történt véle, s hogy őt egy királyfi szabadította meg. Mindent elmondott annak a boszorkánynénak. Azt is, hogy épp most márja ő a királyfit, hogy más gúnyát hozzon neki. Akkor a boszorkányné megfogta, és bedobta kútba a tündérlányt. Volt neki is egy lánya, elment gyorsan haza, kivezette a maga lányát a kúthoz, és felhágatta azt a fűzfára. Oda érkezett a királyfa gúnyával. Szólítgatta a tündérlány, keresi, hogy hol lehet az ő menyasszonya. A tündérruhát már felvette a bozorkányi lánya, de ő maga hiába mégis fekete volt. Meglátja végre a kisnyulat a királyfi kérde attól is, hogy hol van a lány. Én itt hagytam, mondta a kisnyúl a kút mellett. Elmentem valami eleséget keresni, közben felmászott a fűzfára. No, már nézik körül kereken, hát hol van az a lány a fán, mondja a királyfi neki. Szállj le onnan, öltözzél fel. Mikor leszállt a fáról, látja az ábrázatát, hogy csúnya, fekete, pedig milyen szép volt, vajon mi történt vele? Ó, lelkem, kedvesem, mondja a boszorkányi lánya, a napsugara reám tűzött, megfogta az egész ábrázatomat. Felöltöztette így is a királyfi, azt gondolta, hogy ő a tündérlány. Elvitte haza. De abból a tündérlányból az igaziból, akit a boszorkányné bevetett a kútba, lett egy szép aranyhol. De hagyjuk most még ezt az aranyhalat a kútban. A cigánylány élt a királyfival, felesége volt neki, elment egyszer a boszorkány néha lányához, mondja neki. Vajon nem történik-e valami még abból, amit azzal a tündérlányjal csináltunk? Mert én kiártam a kúthoz, s egy szép aranyhalat láttam a vízben, hát abból a lányból lett az a hal. Azt tanácsolom én néked, fiam, mondja a lánynak, tedd a magad beteggé. Mondjad a királyfinak, addig nem fogsz meggyógyulni, amíg azt az aranyhalat, amely abban a kútban van, ő ki nem fogadja. A királyfi azt is megcselekedte a kedvesért. Kifogadta az aranyhalat, megfőzték, a boszorkányné lánya evett belőle, s íme meggyógyult. De mikor a szakásné tisztította a halat, egy pikkelyecske, egy halpénzecske leesett a földre. Ahogy a földben, az kifakadott, lett egy szép aranyalmafa. Az a fa minden éjszaka megvirágzott, délig megért az alma rajta, de éjszaka mindig elvitték a gyümölcsét. Gondolkodóba esett a király. Vajon mi lehet az oka, hogy ők annak a fának a gyümölcsét nem tudják használni? Nem tudta, hogy annak a gyümölcsét a tündérek hordják el. No de, a boszorkányné megint elment a lányához, mondja a lányának. Mi dolog ez? Valahogy még kiderül, hogy nem te vagy a tündérlány. Ki kéne vágatni azt a fát? Mondta is hát a királyné a királynak. Semmi hasznát nem veszük annak a fának, vágasd le onnét, hogy többet ne is lássuk. Volt a szomszédban egy szegény ember. Azt hívott el a király, hogy vágja ki a fát. Ki is vágta rendesen, de mikor a szegény ember hasigálta, aprítgatta a fát, egy kis darab kiesett belőle. A szegény ember pedig, látva, hogy aranyfa ez, azt a kis darabot betette a zsebébe azzal, hogy hazaviszik kincsnek. A király nem tudta, hogy a szegény ember valamit elvisz onnan, megfizette a fáradtságra a díját, a szegény ember hazament. Letett azt a kis darabka fát, melyet a zsebében vitt a tűz mellé, a kis szegletbe. Az ott megmaradt, de a fa többi részét a királyné elégette. A szegény ember házában pedig, amikor este lett, olyan világosság támadt, hogy gyertya nélkül is láttak. Mondja a feleségének a szegény ember, de bizonyára az a kis fadarabocska világít. Úgy is volt. Másnak elment szegény ember munkába feleségestül, lányostul. Jó reggel elmentek, a házat ki se sepertik, s az ágyat se rendezték el. Estére, mikor hazaérnek, hát az ő házuk ki van seperve, az ágy felékesítve, mint rendesen. Gondolták magukban, ki járhat az ő házukban, aki úgy dolgozik, mikor ők mindent szerte széthagytak. Másnap reggel újra készültek, hogy menjenek a királyhoz munkába, de most otthon hagyták a lányt elrejtve, hogy lesse meg, ki jár az ő házukba. Megint úgy hagyták szerte szét a portékájukat, A lány az ablak alatt állott titkon, hogy senki meg ne lássa. Hát abból a kis fadarabból kijő egyszer csak egy tündérlány, kezd sepregetni a házban. A szegény ember lánya csak nézte egy ideig, hogy mit dolgozik az a lány, aki abból a fácskából jött ki. Aztán hirtelen beszaladt a házba, a fácskát megragadja. A tündérlány már nem bírt visszamenni a fába. No, megkapták a tündérlányt. Annak nem volt mit csinálnia, ott maradt velük. Attól fogva két lány együtt ment el a király udvarába munkába. Egyszer a király mesét akart hallani, mondott ez is mesét, a másik is egy mesét, rákerült a sor a tündérlányra. Mondja a király. No, mondjál már te is egyet, te vagy itt a legszebb. Lássuk, mit láttál, mit próbáltál életedben. A tündérlány erre elkezdte mondani, éppen az ő kedveséről kezdett mesélni. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királyfi, kiment egyszer vadászatra, találkozott egy kis nyullal, és végigmondta az egészet addig, hogy én vagyok az a tündérlány, akit a királyfi a tölgyfából kivett. Megölelte erre a lányt a királyfi, elzavarta boszorkány lányát, s elvette feleségül a tündérlányt. Máig is élnek, ha meg nem haltak. Na. Mimi? A liba pászta, úgy mondom, király, 361. A liba pásztorból lett királyné. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer a világon egy szegény ember, meg a felesége. Volt nekik három lányuk. Az apjuk egyszer vásárra készült, vásárfiát akart hozni a lányainak, előhívatta hát a három lányt, hogy megkérdezze tőlük sorba, hogy hogyan szeretik őt. Az első azt mondta, úgy szeretlek, édesapám, mint a legeslegszebb ruhát, amin ő csak a vásáron árulnak. A második úgy felelt. Úgy szeretlek, édesapám, mint a gyémántos ruhát, ugye veszel nekem olyant? Odafordul a harmadikhoz is. Hát te hogy szeretsz, legkisebb lányom? Kedves apám, felelt a legkisebb lány. Én úgy szeretlek, mint a levesben a sót. Hinnyi azt a kutya mindenedet, hát hogy mersz te nekem ilyeneket mondani? Hát mire tartasz engem? Ilyen keveset érek én te előtted? Eredj most már, amerre látsz, nekem nem kell lesz. Szörnyen mérges volt az apa, amiért a lánya olyan kevésre becsülte őt. No, a kislány hová forduljon most már? El van csapva, azért az egy szóért. Szegény lánynak mit volt mit tenni? Összeszedte, ami kis holmia volt, azzal elindult világnak. Megy, mendegél, maga se tudja merre, nagy sokára egy nagy gazdaságra talál, amiről azt se tudta, hogy kié. Kérdezősködött itt is, ott is, úgy hallotta, hogy egy nagyon gazdag királyé. Akkor előadta, mi áradban van, kiféle, miféle, hogy ő szolgálatot jött volna keresni, ha találna. Nem bánja ő, akármi dolgot adjanak neki, csak szánják meg. Nagyon megsajnálták a szőrruhába öltözött, nagyon megsajnálták a szőrruhába öltözött rongyos lányt, de milyen foglalkozást adjanak neki? Felfogadták liba pásztornak. Ott szegénykedett, nyomorgott sokáig. Az ételért mindig a konyhába járt fel, Hát egyszer is ott sündörgött, ott forgolódott az őrongyos. Szőr ruhájában. Nagyot kiált rá a szakás. Nem bígy már ki innen, te! Mindig láb alatt vagy. Még egyszer a ruhádról belesik valami az ételbe, akkor aztán lesz kapsz, még fel is akaszhatnak miattja. Takarodj ki mindjárt! A szegény lány kiment, ahogy kiért a pitvarba, a királyfinak az ablaka meg éppen nyitva volt. Hová készül a királyfi? Szólt be az ablakon a szegény lány, látva, hogy a királyfi odaben öltözködik. Mit kérdett azt? Ahová megyek, oda megyek. Elmegyek estére a bálba. Eredj az ablakomtól. Aztán a lányhoz vágta a törölközőjét. A libapásztor lány fogta magát, ment a libaólba az ő rendes fekvőhelyére. Ott kivette a zsebiből, amit a konyhán kapott, aztán keserves sírás közt hozzáfogott a vacsorájához. Ahogy ott vacsorál, hallja, hogy mellette egy kisegér cincog. Oda néz, hát csak ugyanaz volt, megsajnálta. Adott neki is egy darab kenyeret, mikor az egér megette, hozott magával egy dióhéjat. Letette a libapásztor mellé, aztán visszaszaladt a lyukába. Megnézze a szegény lány a dióhíjat, ugyan mi lett abban. Hát, ahogy belenéz, egy gyönyörű szép aranyruhát látott. Nagyon megörült neki, még tapsolt is örömében. Megállj, királyfi, megállj, hamarabb ott leszek én a bálban. El is határozta magát, hogy elmegy, kimulatja magát. Már szép ruhája van. Azzal készült, sebesen megsimakodott, megmosakodott, felvette az aranyruhát, akkor köd előttem, köd utánam, el a bálba. Mikor odaért, táncba fogott mindjárt, nem is árult petrezselymet egy cseppet se. A királyfi mindig vele táncolt, nem hagyott vele senkit sem táncolni. Megbámulta nagyon, már meg is szerette. Kérdezősködött aztán tőle, hogy ki is ő, aztán, hogy honnan való, a szép lány csak annyit mondott. Törölköző ütővárra. Akkor éppen új nótát húztak, elmentek megint táncolni, egész reggelig mindig az a nóta járta. A királyfi karon fogta szép aranyruhás lányt, engedelmet kért tőle, hogy haza kísérheti-e vagy nem. De a lány csak hímelt, hámult, hogy így meg úgy, egyszer csak húzgyi, elszökött. A királyfi már csak a hűlt hegyit találta. A lány visszament a libaolba, az aranyruhát visszatett a dióhéjba, elővette a szőrruhát, felöltözködött, aztán megint csak a szegény libapásztor lett. Aztán délig a libákkal bajolt az árokparton, de eszébe se volt, hogy ő érte most búsul valaki. Eljött a dél, a libák is az olban voltak, a lány megint ott sodormánkodik a konyhában, a szakács csak piszkolja, hogy csak úgy dulpul, eredj már innen, te szélhorta, te vízhajtotta, még egyszer csak ugyan belekavarsz az ételbe, aztán akkor jaj nekem. Adott neki valami kis harapnivalót, aztán kikergette. A lány csak oda megy a királyfi ablakára. Ott benéz, látja, hogy a királyfi ugyancsak fésülködik, készül valahová. Hová készül, királyfiú, hogy olyan nagyon fésülködik? Kérdezte a lány. Miközött hozzá, akárhova megyek, csak hogy megyek. Elmegyek a bálba. Na, takarodj el az ablakomtól. Azzal a lányhoz vágja a fésűjét. A lány kiment az olba, ott egy szegletben várta be az estét. Mikor már gondolt, hogy lehetne indulni, kivett a dióhéjból egy ezüst ruhát. Megtisztálkodott, köd előttem, köd utánam, ment a bálba. Már állt a bál. A királyfi nem mulatott, csak egy helyen az asztalnál szomorkodott. Mikor az ezüstruhás lányt megpillantotta, mintha elvágták volna, úgy megváltozott, táncoltatta, mulattatta, olyan jó kedve volt, hogy csak na, megint fakadt, hogy ki is ő, merről való. A lány csak annyit mondott, fésű utóvárra. Gondolkodott a királyfi, hogy merre lehet, de nem tudta kitalálni sehogy sem. Aztán felkérte a lányt, hogy haza kísérhesse, de a lány csak szabódott, csak húzódott, még egyszer csak megint, míg, de a lány csak szabódott, csak húzódott, míg egyszer csak megint úgy eltűnt, mint azelőtt való este. A lány megint csak hazament az ezüstruhát szépen összehajtogatva, visszatett a dióhéjba, felöltözködött a szőr ruhájába. Mire kivilágosodott, már a tallón volt a libákkal. Délfele megint csak felment a konyhába, de már nem peszterkedett ott soká, megvárta, míg adnak neki valamit, azzal elment. De a királyfi ablakánál újfent megáll. Tán megint a bálba készül a királyfi. Oda hát, de te mindig olyan szemtelen vagy, hogy beleselkedel az ablakomon. Azzal a tükröt hozzávágta a lányhoz. Jó van, no, gondolta magába a lány, majd hamarabb ott leszek én, mint te, ne félj. Megvárta az estét, megint felment. Megvárta az estét, megint felvett egy gyémánt ruhát, köd előttem, köd utána ment a bálba, de hamarabb ott volt, mint a királyfi. Már javában táncolt, mikor a királyfi odaért. Királyfi nem tudta nézni, hogy az, akit ő úgy szeret, mással táncolt. Oda ment mérgesen, elkapta annak a legénynek a kezéből, aztán ő táncoltatta. Most még jobban mulattak, mint a két azelőtt való estén. A királyfi már nagyon szerelmes volt, csak a lány volt minden gondolata. Megint megkérdezte, hogy mondja már meg, de lélekre, hogy honnan való, mert ahogy eddig mondta, hogy hová való, azoknak még a hírét se hallotta. A lány azt felelte, tükörütővárra. Hol lehet az? Nem tudhatom. A szomszédunkban van egy öreg ember, aki már sok országot bejárt, kérdeztem attól is, de ezeket a helyeket még ő sem ismeri. De a lány nem világosította fel. A királyfi már nem tudott magának parancsolni, lehúzta az ujjáról a gyűrűt, odaadta a lánynak, hogy őrizze meg, és gondoljon rá, mert ő el akarja venni. A lány meg is ígérte, de már nem várta meg, hogy megint szóljon a királyfa haza kísérésről, elillant, mint a pille, gyorsan szaladt haza, egyenest az olba. Ott levetette a ruháját, felvette a hétköznapló rongyosat. A királyfi meg oda volt nagyon, minden szívszándéka a lány felé volt már fordulva, hogy az megszökött a bálban is, csak tört, vágott, keresztül akart menni mindenkin. Mikor hazament, csak a búnak adta magát, szavát se lehetett venni, olyan szomorú volt. Oda ment az anyja, apja, vigasztalta volna, de a királyfi csak búsult. Nem hajtott a senkire se. Úgy fájt a szíve, hogy majd meghalt bele. Ahogy eljött a lány, ahogy eljött a dél, a lány is behajtott, a konyhában sustorgott már a sok étel. A libapásztor is bemegy a konyhába, ott sündörög a szakács körül, akármerre lépett, mindig a lába alatt volt. Mit keresel te itt? Tisztulj innen mindjárt! De a szakács került, fordult, a lány is addig sündörgött, addig forgolódott, hogy valahogy mégis betette a tálba a gyűrűt, amit a királyfitól kapott. Azzal aztán kiszaladt. Mikor beviszik az ételt, merítenek a tálból, csak megsördül a kanál valamiben, kiveszik, megnézik, hát mi volt? A gyűrű. Hívatták aztán a szakácsot, kiárt a konyhában. Megijedt a szakács, krajcár se maradt a zsebében, most már bajban van, nem merte megmondani, hogy az a szőrruhás, mert akkor őt biztosan felakasztják. Hát csak tagadta, hogy senki. Szakács, Mondd meg, ki jártott, mert akkor csak ugyan felakasztalak. De így nem lesz semmi bajod, ha bevallod. Mit volt, mit lenni? Mit volt, mit tenni? Bevallott a szakács, hogy ott más nem járt, mint az a szőrruhás libapásztor. Hívd be mindjárt, tisztítsa ki magát szépen, aztán jöjjön be. A libapásztor szépen megmosakodott, megfésülködött, felmente. A libapásztor szépen megmosakodott, megfésülködött, felvette a gyémánt ruhát. Bement. Jaj, a királyfinak a szíve majd meghasadt örömében, amikor meglátta. Hiszen ez az, akivel ő táncolt, ennek adta ő a gyűrűt. Megölelte, megcsókolta, meg is mondja mindjárt neki, meg is mondta mindjárt, hogy elveszi feleségül. Készültek a lakcira. Tanakodtak, ugyan kit hívjanak már meg. Hát többek között meghívták a lány apját is. A konyhában meg a lány meghagyta, hogy az apjának külön csináljanak mindent, de só nélkül. Jön a lakci napja, ott a lányapja is, jó kedve van mindenkinek, csak a lányapja nem eszik, olyan, mintha szomorú volna. Kérdezik aztán, mi lehelte, miért nem eszik, de nem jó az étel. De az ember csak hímelt, hámult, nem akart szólni. Oda megy a lány is, és kérdezze az is, hát miért nem eszik, édesapám, ne szomorkodjék, ha már lakziba van. Az apja mondja aztán, hogy jó itt minden, nagyon finomul van elkészítve, csak az a baj, hogy só nincs benne. Akkor aztán odafordul a lánya. Látja, édesapám, maga engem azért az egy szóért csapott el, amiért azt mondtam, hogy úgy szeretem magát, mint a sót az ételben. Látta-e? Látja-e, hogy anélkül meg nem ír semmit az étel? Mikor ezt a lány elmondta, az apjának csak úgy csurgott a szeméből a könny. Akkor aztán összeölelkeztek, lett olyan vigasság, hogy hetetét országon se volt párja. A lánya királyfinak a felesége lett, boldogan éltek nagyon sokáig, tán még most is élnek, ha meg nem haltak. Na, még egyet. Ezt mondja, a Malacon nyert királylány, 135. A Malacon nyert királylány. Volt egyszer, hol nem volt hetetét országon, de még az üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy szegény özvegyasszony, s annak egyetlen fia. Úgy hívták, hogy János. Szegények voltak, mint a templom erge. Szegények voltak, mint a templom egere. Alig volt szűkösen napról napra, miből éldegéljenek. Szerencsére a fiúnak a keresztanyja egy kisé megélhetősebb volt. A fiú ellátogatott hozzá, csak úgy időtöltésből is. Egy szép tavaszi napon, mikor már mezítláb is előgyeleghetett, egy szép tavaszi napon, mikor már mezítláb is előgyeleghetett a keresztanyjához. Nagy örömére a fiú egy kocsit látott a keresztanya udvarán, híd gyönyörű malaccal. Na, még egyszer. Egy szép tavaszi napon, mikor már mezítláb is előgyeleghetett a keresztanyához, nagy örömére a fiú egy kocát látott a keresztanya udvarán. Hát, híd gyönyörű malac volt mellette. A kis János űzőbe vett a malackákat, nagyon szerette volna megfogni őket. A keresztanya nevetve mondta, no fiam, Amelyiket megfogod, azt neked adom. Növeld fel, s tartsd meg a te szerencsédre. Ügyeskedett erre ugyancsak János, végre is fogott egyet. Hazavitt a kis malacot azon nyomban. Telt múlt az idő, a malac nőtt, a másik tavaszra már nagyon szép nagy volt. Egy szép napon Jancsi észrevett, hogy Penzsi, mert így hívták a malacot, mindig eleltűnik egy időre. Megy Jancsi, hogy megkeresse a jószágát, s hát a szemétdom megett, Penzsi öt kis malacot szoptatott. Szalad a gyerek tüstén az anyjához, mondja neki, édesanyám, édesanyám, jöjjön hamar, Penzsi megmalacozott az éjszaka. Örvendett ennek az édesanyja ugyancsak. El is küldte attól fogva minden nap Jánoskát a malacokkal, hogy legyeltesse őket ott, ahol jobb füvet, s egy kis papsajtot talál a réten meg a patak partján. Egyszer a kisfiú a falu végén a temető alá szép lapájra terelt a malacokat. Édesanyja két ropogós málé pogácsát tett a tarisznyájába, hogy estig ne kelljen hazamennie. Délben elővette Jánoska a pogácsát. Jó ízűen rákcsálta. A malacok is köréje gyűltek. Jancsi még nekik is adott a keziből. Olyan jó ízűen falatoztak így együtt, hogy Jancsi észre se vette, hogy a háta megett egy szép kisasszony már régóta bámulja. Végül is azt szólította meg Jancsit. De fiú, nem adnád nekem az egyik malacodat? János gondolkozott egy darabig, aztán így felelt a szép kisasszonynak, aki gyönyörű, szép, bokáig érő ruhát viselt, igen büszkén. Nem bánom, odaadom, ha a kisasszony megmutatja nekem a mesztelen lábait térdig. Oh, te, még mit nem gondolsz? De aztán hirtelen csak felhúzta a ruháját, s megmutatta térdig a mesztelen lábát. Megy haza estve a kisfiú. Az anyja, ahogy észrevette, már messziről szaladt neki nagymérgesen, fenyegetőzve. Ó, te hóhér inas, hát egy malacot hol hagytál te? Édesanyám lelkem, ne verjen meg, mert elvitt a farkas, válaszolta János. Hát te csak így vigyázol rájuk, nappal alszol, ne merj a szemem elé kerülni, ha holnap mind az egészet haza nem hozod. Másnap ismét kimegy Jánoska legelőre. Déltájban, amikor enni akar, megint oda megy az a bokáig ruhán szép lányka hozzá. Megszólítja megint Jánost. Te fiú, nem adsz nekem még egy malacot? Úgy unatkozik a másik egyedül. János előbb, dehogy is akart adni. De a szép ruhás kisasszony olyan gyönyörűen nézett a szemébe, hogy János nem tudott ellentmondani. Azt felelte nagy merészen. Odaadom, ha a kisasszony derékig megmutatja magát nekem. Ho-ho-ho, te, még mit nem, mondta az büszkén, de aztán egyszerre csak fordult egyet a sarka körül, olyat, hogy a ruhája csak úgy úszott a levegőben, egy percig ott forgott János előtt, s már vitte is a kis malacot. Aznap este János édesanyja már a kapuban várta nagy kíváncsian a fiát, mikor meglátta, hogy megint hiányzik egy malac, rákérdezte. Mi az te, égetni való tekergő? Már megint elherdáltál egy malacot, aval hopp, egy nagy bottal nekiesett a fiának. De holnap is hiányzik, ha holnap is hiányzik, kirázlak a bőrödből, s világgá kergetlek te, anyád szégyenete. Ha holnap is hiányzik, kirázlak a bőrödből, s világgá kergetlek te, anyád szégyenete. Másnap megint kivegy legeltetni Jánoska, most már titokban remélte is, hát ha megint eljön ez a szépséges lány, hogy visszakérhesse tőle a malacait. Ahogy a delet elharangozták, a hosszú ruhás lány ott is termett, s megint csak azt mondja, János lelkem, nem adnál nekem még egy malackát? Jánosnak eszébe jutott az anyja fenyegetése, de olyan szépen kijött az a ragyogó szemű lány, olyan szépen tudott nézni, hogy Jánoskának nem volt szíve megtagadni. Azt mondta a lánynak, nem bánom, Odaadom a harmadik malacot is, ha a kisasszony megmutatja magát úgy, ahogy lett, nyakig. Ó, te, még csak az hiányzik, mondta büszkén először a kisasszony, de aztán hirtelen megint csak megfordult a sarkán, de most olyan sebesen, hogy a ruhája a nyakánál úszott a levegőben, úgy fordult egyet János előtt. Hát a fiú azt látta, hogy a lánynak a hátán egy fényes nap, kebelén meg hold és csillag ragyog. Csodálkozott rajta erősen, meg is kérdezte, hogy miféle jegyek azok a hátán. De a király kisasszony csak annyit mondott, hogy ne szóljon róla senkinek. És azzal már el is tűnt Jancsi szeme elől a malacaival együtt. János nem ismert az anyja szeme elé kerülni, tudta, mi vár rá otthon. Elment a keresztanyjához, az befogadta, mert János ügyes fiú volt, mindenfélében segített neki a ház körül. Telt múlt az idő, János ügyes, szép szállegényé serdült. Járogatott a mezőre szántani, hozott fát az erdőről, épp házasuló korba jutott, amikor egyszer csak különös nagy hír járt a népek között. Országszerte dobolták, még a templomba is kihirdették, hogy a király férjhez akarja adni a lányát. Aki meg tudja mondani, hogy milyen jegyek vannak a királylány testén, a király ahhoz tüstént hozzáadja feleségül. De jaj, annak, aki nem találja el, mi van a király kisasszony testén, annak karóba kerül a feje. Az egész országból, de még a szomszédos országokból is jöttek királyok, királyfiak seregestül, mert gyönyörűséges volt a királylány. De hogy mi a jel a királylány testén, azt a titkot semmiképpen sem tudták meg, mert a királylányon kívül arról csak a néma dajkája tudott, aki a lány kicsi korában fürözgette. Egyik kérő mondott egyet, a másik kérő mást, de senki se találta el az igazat. Annál inkább a karót, mert azoknak mind karóba került a fejük. Meghallja Jancsi is a hirdetést, már maga sem tudta miért, de mintha emlékeznék valamire. Elhatározta, hogy ő is megpróbálja szerencséjét a király kisasszonynál. Hazamegy, mondja is a keresztanyjának. No, lelkem keresztanyám, én már nem pusztítom tovább az áldott kenyeret, hanem süssön nekem egy nagy lepényt, mert elmegyek szerencsét próbálni a király kisasszonyhoz. A keresztanyja eleget kér, lehet, hogy így meg úgy, hányan elpusztultak már, de mint hiába. János csak hajtogatta, hogy megy és megy, mit volt mit tenni. A keresztanyja betarisznyált neki, s nagy sírás közben útnak engedte. A jó keresztanya még egy lovat is adott az útra. Igaz, hogy egy kicsit sovány gebe volt szegény, de János nagyon örvendett annak is. Indultában mindjárt föl is ült rá. Estére kelve egy erdőbe ért. Már messziről tűzvilágot látott. Arra felé tartott. Ahogy odaér, hát a tűz mellett két gyönyörű vitéz heverészet, arany s ezüst mentében. Mellettük legel két gyönyörű paripájuk. Jancsi illedelmesen köszöntött őket. Szerencsés jó estét adjon az Isten! Adjon neked is, öcsém, köszöntek a úrfiak. Hát te mi járatban vagy? Én biz szerencsét próbálnék a király kisasszonynál. Hát az úrfiak mi járatban vannak? Az úrfiak majd megfulladtak a kacagástól. Hát biza, mi is oda igyekeznénk, ha meg nem előznél bennünket, de azért csak gyere velünk, széles az út, elférünk rajta. S azzal az úrfiak meghívták a fiút, hogy üljön le közéjük. Reggel felé járt már az idő, a tűz alvóban volt. Mondták az úrfiak a szegény legénynek, menj és tedj össze valami száraz gajat, hogy tegyünk a tűzre. Jancsi ment is szívesen. Volt neki egy kopott gubája, azt a tűznél hagyta, hogy ne cipelje magával, de alig lépett el a tűztől, a dőfös úri daliák a rossz gubát a tűzbe dobták. Megy vissza Jancsó gajjal, keres a gubát, nem találja. Kérdezi hát az úrfiakat, de azok ráadásul még össze is szidják. A fene a hátad megegye, annyi időt oda de... A fene a hátad megegye, annyi időt oda jártál, nem volt közben más, mit a tűzre tenni. Nem szólt János semmit. Egy idő múlva ő mondja az úrfiaknak. Menjenek most már az úrfiak tűzre valóért, mert már fogyatékán van a fánk. Az úrfiak is persze ott hagyták a gyönyörű mentélyüket, hogy nem mocskolják a gajszedés közben. Gondolták, fa van elég, Jancsi nem mondhatja, hogy tűzre kellett tenni azokat is. Mire az úrfiak visszajöttek, a szép menték nem voltak sehol. Kérdezték rögtön, hol vannak a gyönyörű mentéink? Jancsi nagy ravaszul azt felelte. Láttam valami nagy felhőket közeledni, féltem, hogy eső lesz, az eső kioltja a tüzet, és ezért bíborítottam a mentékkel a parazsat. Bolond menték? Hát nem elégtek! Az úrfiak nem szólhattak egy szűk se. Az úrfiak nem szólhattak egy szót se, mert ők kezdték a csúfolkodást. De azért magukba azt gondolták, várj csak nagy okos, mert még máma visszatréfálunk téged. Úgy is lett. Jancsi a nagy úttól már erősen álmos volt, el is aludt, ott mindjárt, azon ültében. Csak ezt várták az úrfiak, mindjárt kieszelték, hogy tegyenek hát a szegény legénynek. Megfogták a rossz gebélyét, erővel bevonszolták egy nagy pocsolya közepébe, s ott hagyták. Szegény ló már derékig süppett, nem tudott kivászorogni. Fölébredt Jancsi, megy keresni a lovát, észreveszi szegényt a nagy pocsolya közepén. Megy hozzá, s kihúzza nagy kínnal bajjal a pocsolyából, megmossa szépen az erdő szélén egy patak vizében. Aztán fogja az úrfiak lovait, megköt őket egy fához, mind a kettőt, és bicskájával levágja farkukról a szőrt, nyakukról a sörényt, s úgy megcsúfítva bocsátja, szabadon őket. Felébrednek az úrfiak, a méreg majd megöli őket, hogy megkapasztották a lovakat. Ezeken felébrednek az úrfiak, a méreg majd megöli őket, hogy megkapasztott lovakat. Látják. Ezeken ugyan nem lovagolhatnak valamire való városban, neki esnek Jánosnak. Az anyád nem jó járt, te nyomorult, mit csináltál a drága lovunkkal? János nagy ártatlanul feleli. Hát én ugyan semmit, csak elcsodálkoztam, mikor láttam, hogy az én szegény gebém betévedt a pocsolyába. Ezek a paripák meg úgy megsajnálták, hogy nagyon gyorsan kihúzták, megmosták, és még meg is törölték szegényt a saját levágott sörényükben és farkukban. A dögfös úrfiaknak egy szavuk se lehet. A dögfös úrfiaknak egy szavuk se lehetett, mert hisz ők kezelték. Ez alatt megvéradt, el is indultak mind a hárman, s még aznap estére elérték a királyi palotát. Bementek rögtön a királyhoz, s jelentették, hogy a királylány kezére pályáznak. Jól van, fiúk, mondja a király, de jól vigyázzatok, mert ha nem találjátok el, mi látható a lányom testét, karó a béretek. Tudjuk, felség. Elől megy az egyik dalinja. Kérdi tőle a király. No, mi a lányom jegye? Szőlőlevél látszik a bal karján, feleli a dalinja. Megálmodtam. Védjétek a szemem elől, kiáltja mérgesen a király. Rosszul álmodtad, jöjjön a következő. S Jánosra mutat. János előlép, s mondja, a felséges király kisasszonynak a hátán tündöklő nap van, a felséges király kisasszonynak a hátán tündöklő nap van, elől meg egy hold és két fényes csillag. Ez az igaz, eltaláltad, tied lesz a lányom, mondja a király. Közben azonban előlép a másik dal, egy a saszkiabája. Én is épp ezt akartam mondani, én is azt tudtam. Nos, mit tegyen a király? Nehéz a válasz. Azt mondta, hát végül mind a két legénynek. Nehéz a válasz. Azt mondta hát végül mind a két legénynek, hogy menjenek be ma este mindketten a királylány szobájába, válaszon köztük maga lány. Úgy is tettek a legények. A királylány már alig várta, hogy Jancsit láthassa, mert ő is megismertem rögtön, ahogy a lámpa elaludt, a sötétben mindjárt egymás mellé ültek. Szentem, lelkem, édes galambom, mondta Jánosnak a királylány, s boldogan átölelte. A Dalia hallgatta. Jánosnak volt a zsebében egy kis tészta, egy kis méz és pár darab füge. Megkínálta vele a királylányt. Elkezdtek boldogon csemegélni. Kérdígyen az úrfő, hogy mit esznek? Jancsi azt feleli. Mit? Az egyik fülemet eszük. Nesze neked is egy darab. S azzal átnyújtotta a sötétbe egy darab piskótát. Az úrfi azt gondolta, neki is így kell tennie. Az úrfi azt gondolta, hogy neki is így kell tennie, hogy megszerettesse magát, hogy legyőzze Jancsit. Az ő füle még jobban fog ízleni a királylánynak, mivel úrfi füle. Fogta a kését, belevágott a fülébe, fölsziszent, s abba hagyta a nyiszálást. De azok ketten ismét nagy kedvükre ettek valamit. Az úrfi megkérdezte most már haragosan, mit esztek ismét? Felelte Jancsi, mit? Levágtam az orromból egy darabot, nesze neked is egy kicsi, s amal átnyújt egy fügét az úrfinak. Hát ez jó, gondolja az úrfi, ahogy megette, amit kapott, itt az ideje, hogy ő is megkínálja őket. Levág ő is az orrából. Az úrfi orr csak jobb, mint a paraszti. Fogja a kését, s azt mondja, várjatok, kóstoljátok meg az enyémet is. Azzal belevág az orrába. De megint csak fölsziszent, megint csak abba hagyja. Végre is elaludt mérgében. Reggel megy a király, hogy lássa, kit választott a lánya. Jancsit találja a király kisasszonnyal boldogan összebújva, a herceg úrfit pedig véres orral és füllel és sarokba kucorogva. Így hát Jancsit eskedt össze a király kisasszonnyal. Még most is boldogan élnek, ha meg nem haltak. Na, már ennyi elég. Itt a vége, fogsz el véle.